Sziasztok! Ez itt az After Plus. Én pedig Sajó Dáv vagyok. A mai adás egy jól ismert film jubileumával kapcsolatos, ugyanis március 31-én lesz 25 éve, hogy megjelent az amerikai mozikban a Matrix. Valószínűleg ezt a filmet nem nagyon kell senkinek külön bemutatni. A 20. század utolsó igazán fontos akciófilmje, ami sok szempontból szerintem megalapozta a 21. századi akciófilmeknek is a hangulatát, a színvonalát, és leginkább az akció jelenetek voltak azok, amik máig élénken jelennek sokunk fantáziájában. A mai adásban MDL Krisztóf operatőrrel fogunk beszélgetni majd részesebben a film kulisszatitkairól, a háttérről, fontos részeiről, de mivel ebben belekezdünk, így összefoglalnám gyorsan, hogy mi is ez a Matrix, és miért annyira fontos ez a film, hogy így foglalkozunk vele. Nagyon fontos egyébként, hogy az HBO Max-en a Matrix 1 mellett a másik két filmet is meg lehet nézni, vagyis a teljes trilógiát meg lehet nézni az HBO Max-en is. Na de ugye 99-ben debütált a film, ezt a Wachowski testvérek rendezték, akikről azt kell tudni, hogy annak idején a Bérgyilkosok című filmük forgatókönyve annyira tetszett a Warnernek, hogy azzal említettel megvették másik két film ötletüket is. Az egyik volt a Füllettség, vagyis a Bound, a másik pedig a Matrix. Ugyan a Bérgyilkosok és a Bound is kisebb kritikai sikerrel jár, de a Matrix volt az, ahol a Wachowski testvérek úgy igazán összeálltak és előléptek, mint rendezők. És ez volt az a film, amire egyébként a Warner is úgy készült, hogy óriási rizikó. 63 millió dollárból készült maga a film, ami 99-ben vagy a 90-es évek végén elképesztően nagy összegnek számított, ma már ennyi pénzből nem nagyon lehet hollywoodi blockbustert csinálni, de abszolút megérte, ugyanis a 63 milliós büdzséhez képest 467 millió dolláros globális bevételt termelt a film. Egyértelmű siker volt, gyakorlatilag 99-ben nem is nagyon volt népszerű film a Matrixnál, se kritikailag, se kereskedelmileg. Ami azért is érdekes, mert egyébként a Matrix még mai szemmel nézve is egyébként egy borzasztóan drága produkciónak tűnik. Nem véletlen az, hogy a késztők is inkább Ausztráliában forgatták a filmet, nem pedig Amerikában, mert itt tudtak kicsit a költségekből visszább venni. Ami nagyon érdekes, hogy ugye ma itt alapvetően az első Matrixról fogunk beszélni, de egyébként a Matrix az gyakorlatilag franchise-en nőtte ki magát, a Wachowski testvérek is elmondták, hogy ők mindig is trilógiába gondolkodtak, emiatt történt meg az, hogy 2003-ban gyakorlatilag egy pár hónap leforgás alatt kijött a második és a harmadik rész is. Ezek már több pénzből készültek, mind a kettő 150-150 millió dollárból, de amíg mondjuk a folytatás 742 millió dollár bevételt hozott, a harmadik film az idézelbe csak 427 millió dollárt, de ez mindig egy sikeresnek mondható projekt volt. Aztán jött 2021, és valamiért úgy gondolták, hogy ki kell hozni a negyedik Matrix filmet, az a Matrix Resurrections. Ugye ez már 190 millió dollárból készült, és a gyártási költséget sem hozta vissza, világszerte 157 millió dollár bevételt termelt. Ez egyetemű bukás volt, és hogyha valaki látta a negyedik Matrix filmet, az pontosan tudja, hogy ne nézzétek meg, rettenetes, borzalmas, és egyébként fenn sincs HBO Max-en, szóval tényleg nem hagytok ki semmit, én megnéztem. Gyakorlatilag mindent elvesz a Matrixból, ami jó benne, rossz nézni, hogy ehhez miért adták a nevüket az emberek, szóval a negyedik Matrix filmet ne nézzétek meg semmiképpen se, csak hogyha esetleg nincs jobb dolgotok. A Matrixban az egyik nagyon érdekes dolog az, hogy nagyon kevés az olyan stúdiófilm, ami egyszerre lesz kritikai és kereskedelmi siker, és a Matrixnál ez volt a helyzet, ha valaki emlékszik rá, hogy a 90-es évek végén egyébként is nagyon jöttek vissza ezek a kicsit sötétebb, skifi-szerű akciófilmek, ilyen volt például a Penge, ugye Wesley Snipes-szal, ilyen volt szerintem szintén Wesley Snipes-szal a Pusztító is, ugye ahogy közeledtünk az ezredfordulóhoz, volt ez a jól ismert Y2K pánik, hogy mi lesz majd, hogyha az órák átállnak 1999-ről 2000-re, össze fog omlani a digitális rendszer, mi lesz így a világgal. És pont egy ilyen időszakban érkezett meg a Matrix, és ebben a szempontból ez egy nagyon jó időzítés volt, és abban a szempontból is, hogy tényleg nagyon ritka az, hogy ilyen sok szakmabeli, ilyen jó vélemény legyen a Matrixról. William Gibson, a cyberpunk műfajnak az egyik atya, mondta azt annak idején, hogy az egyik legjobb szórakozás volt moziban, amit látott. Joss Whedonnek az egyik kedvenc filmje máig. Darren Aronofsky, aki szinte egy nagyon fontos sci-fi rendező, mondta azt a film után, hogy na ezek után milyen sci-fiket fogunk csinálni, mert hogy ennyire akciódús, ennyire menő, ennyire cool sci-fi nem nagyon készült még addig. M. Night Shyamalan is elájult tőle, a Simon Pegg is elájult tőle, sőt, még a Tarantino is azt mondta, hogy ez az egyik nagy kedvenc filmje 92 és 2009 között. És végezetül James Cameron és Christopher Nolan, a blockbustereknek az igazi nagy mesterei is azt mondták, hogy, hogy mainstreamben ilyen filmet nem nagyon lehetett még látni korábban. A Matrix egyébként a nagy siker miatt egészen hamar franchise-en nőtte ki magát, ami egyébként nem véletlen, mert hogy az egész koncepcióban volt egy olyan hozzáállás, hogy lehetett azt érezni, hogy ez még csak a kezdet, ebből bármit le lehet húzni ebből a koncepcióból, és le is húztak, mert készítek bele videójátékok, képregények, animációs sorozat, és még máig beszélnek egy tévésorozatról is, ami valószínűleg nem fog soha elkészülni. Ennek az egyik oka az, hogy egyrésztből maga a Matrix és rengeteg hongkongi akciófilmből, japán animéből inspirálódott, és egyébként videójátékokból is. És ami nagyon fontos az, hogy a vizualitása mellett ugye a technikai újításai is nagyon meghatározták a Matrixnak a sikerét. És az egyik ilyen fontos elem, amiről majd sokat fogunk beszélni a mai adásban, az úgynevezett bullet time, amit most nem fogok golyóidőnek tükörfordítani, mert elég hülyén hangzik, de hogy ugye az a trükk, amikor Matrix 1-ben ugye Neo-t Smith ügynök le akarja lőni, Neo pedig elhajol a golyó elől, és az egész jelenetet lassítva nézzük végig, szuper lassítva, és közben a kamera is körbe megy. Ugye ezt nevezték el bullet time-nak, nem a Matrix találta ki, de egyébként a Matrix-szal azonosítják sok szempontból, és ez a bullet time technika később egy nagyon fontos részét képezte a videójátékiparnak is. Elég a Max Payne sorozatot mondani, de a VET, a Bulletstorm, a Dishonored, a későbbi Cyberpunk, a Superheld vagy a Ghost Runner, rengeteg videójáték kísérletezett ugyanazzal a technikával, hogy az időnek a belassítását a játék menetnek a részévé teszi. Egyébként nagyon érdekes az is, hogy az első filmnek a legismertebb színészei később egyébként meglehetősen sok videójáték vagy ahhoz hasonló franchise körül bukkantak fel. A Keanu Reeves, ugye a Cyberpunknak az egyik fő hangja, a Carrie Ann Moss a Mass Effectben Arya Tilok hangját adta, de a Horizon Forbidden Westben is benne volt, Lawrence Fishburne a True Crime videójátékban volt az egyik hang, és még Hugo Weaving is, ő adta a Transformers filmekben Megatronnak a hangját, és ebből is látszik az, hogy a játékiparnak mennyire meghatározó volt az a 99-es élmény, amit az első Matrix adott. Készült egy csomó videójáték is a Matrix világában, hogy a 2003-ban kijött az Enter the Matrix, ami egy ilyen akciójáték volt a második, harmadik filmből ismert Ghost és Niobe karakterével. Ezek a játékeket nekem megvolt PlayStation-re, és emlékszem arra, hogy az első pár óra baromi szórakoztó volt, hogy tök jó harc, be lehet lassítani, itt is volt bullet time. Nyilván a Max Payne után rájöttek arra, hogy hoppá, hát ha már Max Payne minket másol, akkor mi lenne, ha magunkat másolnánk. De alapvetően a Matrix játékok nem voltak igazán sikeresek. Jött egy másik akciójáték 2005-ben, a Path of Neo, az még rosszabb volt, mint az előző, és ugye kijött 3 éve egy ilyen VR demo is, az Awakens, ami egyébként inkább egy ilyen technológiai különlegesség volt, mint játékélmény. Talán a legsikeresebb játék az a Matrix Online nevű MMO volt 2005 és 2009 között, de 4 év után leütötték a szervereket, vagyis ez nem volt egy olyan hosszú életű játék, mint amilyenre tervezték. Ami nagyon fontos a Matrix-szal kapcsolatban, gyakorlatilag ez a film, ez egy rakás ismert vagy kevésbé ismert embernek robbantotta be a karrierjét. A legfontosabb ember nyilvánvalóan Keanu Reeves. Ugye Reeves nem egy teljesen ismeretlen emberként került ebbe a projektbe, de az fontos tudni, hogy egyébként az ő szerepét eredetileg Will Smithnek ajánlották, aki azt mondta, hogy ő nem nagyon érti ezt a forgatókönyvet, így nem nagyon látja magát ebbe a filmbe, ez inkább elvállalta a Vadigói Vadnyugat és a Wild Wild Westnek a szerepét, ami egy óriási nagy bukta lett, ellenben a Matrix-szal, szóval Will Smith is azóta elmondta többször, hogy hát ezt megbánta ezt a döntés, de úgy érezte, hogy jó, hogy Keanu Reeveshez került. Egyébként Keanu Reeves a sokadik ember volt a listán, akit a stúdió meg a rendezők szerettek volna, szóba került Neo szerepére, Nicolas Cage is, családi kötelezettségek miatt nem vállalta, szóba került Val Kilmer, Neo és Morpheus szerepére is, szóba került Brad Pitt, sőt, Leonardo DiCaprio el is vállalta egyébként a főszerepet, de végül kilépett a projektből, mert azt mondta, hogy a Titanic után nem akar megint egy ilyen sok technikával, meg technológiával készülő blockbusterben szerepelni, ezért ő is visszalépett, és végül Johnny Deppet szerették volna a Wachowskik nagyon, de Keanu Reeves annyira meggyőzte őket, hogy végül ő kapta Neo szerepét. Egyébként érdekesség, hogy még Sandra Bullock is szóba került Neo szerepére, de ő nem reagálta arra, hogy elküldték neki is a forgatókönyvet. Ugye Reeves a Matrix előtt már szerepelt egy pár viszonylag népszerű filmben, mint a Bill és Ted Oltári kalandja, a Holdpont, a Féktelenül, a Johnny Mnemonic, de ez volt egyértelműen az a szerepe, ami úgy igazán kiemelte az átlagból, és ennek a szerepnek köszönhetően úgy tűnt, hogy az ő karrierje az gyakorlatilag ki van kövezve élete végéig. Ehhez képest egyébként a Matrix filmek után, ugye megcsinálta még a Konstantint 2005-ben, és a Kamaráta homályosan 2006-ban, ezek mind egyébként népszerű filmek voltak, utána viszont rosszan a rosszabb filmeket választott, és tök érdekes az is, erről majd fogunk később beszélni, hogy gyakorlatilag a John Wick filmsorozat hozta őt vissza a mainstreambe, viszont a John Wick sorozat nem lehetett volna Matrix nélkül, de majd később. Hasonló, sőt, talán még Reevesnél is kevésbé ismert színésznő volt Carrie Ann Moss, aki saját maga is elmondta, hogy semmilyen karrierje nem volt a Matrix előtt, sőt, eredetileg Janet Jackson szerették volna erre a szerepre, de ő nem vállalta, sőt, Salma Hayek és Jada Pinkett Smith is ott volt a castingon, utóbbi egyébként a 2-ben és a 3-ban is feltűnik Niobe szerepében. Carrie Ann Moss egyébként a Matrix előtt főleg azért kisebb tévés és kisebb filmes szerepeket kapott. Ez volt az a film, ami őt feltette igazán a térképre. Ezután szerepel például a Mementóban, ami gyakorlatilag Christopher Nolan első igazán sikeres rendezése volt. Ugyan nem lőtt ki ennyire a karrierje, és egyébként Carrie Ann Moss is azért lehetett azt látni, hogy ő a 10-es években bukkant fel ismét például a Jessica Jones sorozatnak köszönhetően. De hasonló volt Lawrence Fishburne-nél is, aki ugye Morpheusként az egyik legkarakteresebb színész a filmben. Ott Gary Oldman, Samuel L. Jackson és ugye az említett Val Kilmer is szóba került. Ő neki szintén sok munkája volt a Matrix előtt, de se előtte, se utána nem indult be úgy igazán a karrierje, amit érdemes említeni vele kapcsolatban a Matrix után, hogy például szerepelt az Antal Nimrod-féle Predator filmben, szerepelt a Mission Impossible 3-ban, illetve felpukkant ilyen olyan Marvel projektekben, mint például a Hangyában, szerepelt később egy Superman filmben is, ugye az Igazságligájában is, de hogy neki is egyébként a nagy visszatérés az inkább a John Wick volt, ugye a John Wick 2-től ő is szerepel rendszeresen, de azért azt hozzá kell tenni, hogy neki azért voltak fontosabb tévészerepei is, mint például a Black is. És végezetül Hugo Weaving, aki ugye Smith ügynököt játszotta, neki például nagyon jött az időszak, mert gyakorlatilag a Matrix filmek után megkapta a Gyűrűk urában Elrond szerepét, ami talán még emlékezetesebb szerep, mint a Smith ügynök szerepe. Később felbukkant ugye a V, mint Vendettába, ami egy szintén sikeres film volt. Ő volt a Red Skull is a Marvel filmekben, és a 10-es években pedig több viszonylag sikeres tévésorozatban tűnt fel, mint a Patrick Melrose, vagy éppen a Mel Gibson nagy visszatérése, ugye a Hacksaw Ridge című film. Egyértelmű az, hogy mind a négyük karrierének a Matrix annyira jót tett, hogy utána még évekig ebből éltek, és máig egyébként ezek a szerepek azok, amik kell őket azonosítják. Ami viszont feltűnőbb, hogy a Wachowski testvérek karrierje hogyan alakult a Matrix filmek után. Ugye már a V, mint Vendettát csinálták a trilógia után, ami egy abszolút sikeres, 50 millió dollárból majdnem 300 pénzt behozó produkció lett. Utána viszont nem annyira működtek a projektjeik, ott volt a Speed Racer, ami bukta volt, ott volt a Felhő Atlas, ami szintén bukta volt, a Jupiter felemelkedése az egy hatalmas bukta volt, és a legutolsó Matrix filmről már beszéltünk, ezt csak egyikük rendezte, de egyetemen látszik az, hogy hiába tűnt úgy, hogy ők egy ilyen vizionárius rendezők, a Wachowskik nem igazán tudtak Hollywoodban olyan szintű produkciót létrehozni, mint a Matrix. Az egyetlen kivétel a Sense8 című Netflix sorozat, de az nagyon más, mint ami a Matrix volt. Még egy pár érdekesség. A Wachowskik egyébként imádták mindig is az animéket, a hongkongi sorozatokat, és nagyon-nagyon-nagyon szerették volna, hogyha a harc koreográfiát egy megfelelő ember találja ki. Ő volt Yuen Wu Ping, aki több hongkongi akciófilmbe is volt koordinátor, vagy hát egy koreográfus, meg rendező is, köztük például a Részeges Karatemesterben, ugye ez volt Jackie Chan-nak a nagy áttörése, de ő csinálta a Tigris és Sárkányt is, és a 90-es években olyanokkal dolgozott együtt még a nagy amerikai áttörés előtt, mint Jet Li, Donnie Yen vagy Michelle Yeoh, és ő volt az, aki megtanította gyakorlatilag harcolni ezt a rengeteg színészt. Többször el is mondta egyébként, hogy nagyon nehéz volt, mert hogy se Keanu Reeves, se Carrie Ann Moss, senki nem volt arra alkalmas, hogy itt kung fu harcokat tanuljanak meg, és sokszor amit lehet látni koreográfiát, azokat utólag találta ki a Wu Ping, mert hogy látta azt, hogy a Carrie Ann Moss fizikumához milyen koreográfia illik. A másik fontos ember, akit ki kell menni, az pedig Chet Stahelski, és azért is, mert ő volt ugye a kaszkadőre, a dublőre Keanu Reevesnek a filmekben, és őt onnan lehet ismerni, hogy Brandon Lee dublőreként kezdte a Holló című filmben, és gyakorlatilag a Matrix volt neki az igazi nagy áttörés, és a Matrix után rengeteg dublőr és kaszkadőr szerepet kapott, és ő volt az, aki társrendezőként elindította a John Wick filmeket, és Stahelski gyakorlatilag az egyik legmenőbb akciófilmes most Amerikában, és ő volt az, aki olyan szorosan dolgozott együtt évekig Keanu Reeves-el, hogy gyakorlatilag az ötlete volt az, hogy ismét akció sztárt csináljanak Keanu Reevesből, és ő kezdte el csinálni a John Wick filmeket, ahol gyakorlatilag nem csak Keanu Reeves karrierjét rúgta be ismét, hanem valahogy visszahozta ismét a divatba ezeket a klasszikus, modern amerikai kung fu akciófilmeket, ilyen kicsit skifi és kicsit akciódúsabb részekkel, és ő volt az, aki miatt például Lawrence Fishburne is visszatért az akciófilmekhez. Ami még egyébként egy fontos része a filmnek szerintem, ugye a legendás jelenet a két gyógyszerrel, a pirossal meg a kékkel. Az érdekes, mert az elmúlt két, majdnem három évtizedben a red pill, mint kifejezés, az ilyen alt-right-os, kontrolos körökben így teljesen elterjedt. Ma már a red pill, vagyis a vörös gyógyszer, és sokszor arra használják, mint a Matrixban is, hogyha amikor valaki hirtelen ráeszmél valamire, hogy mindig is átverték, amikor rájön egy konteóra, hogy hú, az a konteó igaz, sokszor arra mondják azt, hogy ő red pill lett. Ezért tök érdekes, erről az alkotók többször is elmondták, hogy nem annyira örülnek annak, hogy ezt az alt-right átvette ezt a kifejezést. Pláne azért, mert egyébként ugye a Wachowski testvérek mindkét tagja transz nőként él ma már, és sok utalás van arra a filmben, hogy valójában ez az ösztrogén tablettának egy ilyen áthallásos utalása a filmben, nem pedig a konteókkal kapcsolatos. Ami még fontos mai fejjel visszagondolva egyébként, hogy mennyire a 90-es évek végi a zene, gyakorlatilag ez a breakbeat, big beat mánia, ami hallható a filmben, ez nagyon ment a 90-es évekbe, láss Fatboy Slim és társai, és itt is egy csomó ilyen zenekar zenét lehet hallani, mint a Propellerheads, a Prodigy, a Crystal Method, mellette pedig ez az ilyen new metalos, industrial metalos zenekarok, akik úgy falsúlyosan hallhatóak, mint a Rammstein, a Rage Against the Machine, a Deftones, Rob Zombie, vagy a Ministry, sőt egyébként még a techno is feltűnik benne, Richie Hawtin és a Plastic Man egyik számát lehet hallani az egyik klubjelenetben. Itt is látszik az, amit egyébként nagyon hamar észre lehet venni, az öltözködésbe, az egész esztétikájába a filmnek, hogy a Wachowski testvérek nagyon sokat merítettek a techno kultúrából, a berlini, talpig fekete, bőrruhás, már-már BDSM kultúrából, az összes ruha, az összes klubjelenet egyértelműen erről árulkodik. Meg ha valaki megnézi a 90-es évek végi Eurodance videoklippeket, és megnézi a Matrix-ban látható sérókat és napszemcsiket, látni fogja a hasonlóságot. Egyébként maga a film az egy elég traumatikus élmény volt sok mindenkinek, gyakorlatilag majdnem mindenki megsérült a forgatás során, aki számít. Chet Stahelski például az egyik jelenetben, amikor Smith ügynök Neo-t a plafonhoz vágja, ott elképesztően durván megsérült. Konkrétan eltörte több bordáját, a térdét és elmozdult a válla is. Hasonló problémákkal küzdött például Keanu Reeves is, akinek egy nyaki gerinc sérülése volt, emiatt alig tudott rúgni a filmbe. Ha megnéztek, ezt is mondják később, hogy nagyon kevés az olyan koreográfia, ahol rúgnia kell a Keanu Reevesnek. Ez mind azért volt, mert az egész filmet egy nyaksérülése játszott a végig. Hasonló történt például Carrie Ann Moss-szal is, akinek például egy falon futós jelenetnél ment ki úgy a bokája, és sérült meg úgy a lába, hogy soha többet nem tudta azt felvenni, ezért az első felvétel került be végül a filmbe, amit lehet is látni. Még apró érdekesség egyébként, hogyha megvan az a jelenet, amikor a Keanu Reeves felkel abból a keltető cuccból, csak azért, hogy az a jelenet minél sokkolóbbnak tűnjön, legalább 50 különböző hangot montázsoltak össze, hogy minél hitelesebb legyen, és maga a Keanu Reeves is 20 kilót fogyott, hogy minél hihetőbbnek tűnjön, hogy ő most kelt ki kb. Egy ilyen embriópózból. Végezetül egy kicsit beszéljünk arról, hogy milyen inspirációi voltak a filmnek. Ugye sokszor hasonlítják az egy évvel korábban megjelent Dark City című filmhez. Érdekesség egyébként, hogy a Dark City-ben látható tetőjelenetek, azok ugyanott játszottak szó szerint, mint a Matrixban, amikor Trinity menekül az ügynökök elől, az ugyanaz a díszlet, mint a Dark City filmhez készült díszlet volt. Talán még ennél durvább hasonlóságot is fel lehet fedezni, például a Ghost in the Shell esetében, ez egy nagyon kultikus cyberpunk anime, és gyakorlatilag a Wachowskik el is mondták, hogy nagyon sok mindent innen vettek. Például a Ghost in the Shell is ugyanaz az ilyen zöldes intróval kezdődik, mint a Matrixnak a zöldes feliratai. Rengeteg az olyan képkivágás, az olyan jelenet, ami a Ghost in the Shell-be is látható volt. Elég sok összehasonlító videó van erről. Maguk az alkotók sem szégyelték, hogy honnan inspirálódtak ehhez. Hasonló nagy inspiráció volt, mint a Speed Racer anime, ugye itt lehet látni a világ első Bullet Time animációját, hasonlóan nagy volt még az Akira hatása, a hongkongi akciófilmeké, és a már említett 90-es évek rave, techno, BDSM kultúrája. Nagyon érdekes látni azt, hogy ez a film mennyi mindent egybegyúrt a 90-es évek végéről, és hogy mai szemmel látva is mennyire erősen megmaradtak ezek a hatások. Még úgy is egyébként például, hogy a zöld betűs animáció, ami egyé vált a Matrix-szal, az egyébként valójában azok japán sushi receptekből kölcsönzött kis fontok meg betűk, ezt az alkotó is elmondta. Szóval, hogy nagyon sok ilyen apróság van, ami érdekessé teszi ezt a filmet, emellett nagyon sok olyan technikai része is van, ami szerintem megkülönbözteti egy átlag akciófilmtől. MDL Kristóf operatőrrel fogunk erről beszélgetni mindjárt. És itt van velünk MDL Kristóf operatőr, akivel az első Matrixról fogunk beszélgetni. Szervusz Kristóf!
Hello, sziasztok!
Ezt is azzal kezdeném, hogy neked mi a Matrix ősélményhez?
Nekem az ősélményem az volt, hogy kedves rokonok akkor vettek házi mozirendszert otthonra, meg DVD lejátszót, és átmentünk hozzájuk, és megmutatták, és meg volt DVD nekik a Matrix. És berakták, és hogy akkor nézzétek, milyen jó a szó, meg milyen jó a kép, és így berakták azt a helikopteres akciójelenetet, és akkor teljesen leesett az államra, akkor láttam életemben először azt az akciójelenetet, és akkor ideig leállították, hogy az gyerekeknek nem való, akkor voltam 8 vagy 9 éves, és utána beraktak valami mást, és kiderült, hogy annyira nem jó a házi mozi rendszerük, viszont a jelenet meg iszonyú erős volt. És aztán csak később láttam a filmet egyben, de nem a moziba sajnos.
Uh-huh. Mi az, ami feltűnt neked a filmben, mint mai fejjel, hogy ami megkülönböztette a többitől?
Szerintem a Matrix egyik legnagyobb erőssége az a világának a komplexitása. De elképesztően átgondolt az, hogy mennyire pontos ez a világ, mennyire egy minden irányból támadhatatlan univerzumot hoztak létre. Van benne filozófia, spiritualitás, sci-fi, akció, filmklasszikusok, filmstílusok találkozása, és ennek egy nagyon-nagyon jó ilyen egyvelege.
A filmklasszikusok hol találkoznak? Ez tök érdekes, hogy ezt mondod, hogy ezt fel lehet ismerni, hogy klasszikusoktól ismerítenek a filmben?
Abszolút, igen. Például vannak benne filmnoáros elemek, ez több helyen tetten érhető.
A rengeteg eső?
Az eső is ilyen. Aha. Egyébként, de a hosszú árnyékok időnként, ahol mi kell, húzódnak így a földön, vagy például időnként az ügynökök ábrázolása, de a tetős jelenetnél, a film elején, ott például az egy Hitchcocknak a Vertigójából egy idézet tulajdonképpen, hogy ott futnak azokon a háromszög alakú tetőkön.
Ez tök érdekes, mert ez ugye amúgy a Dark City-hez szokták sokszor hasonlítani a filmet.
Igen.
És hogy az a jelenet, az a Dark City-nek a ott maradt a Dark City forgatásáról szól, effektíve a Dark City-nek a kellékei között forgatták azt a jelenetet. Wow. Nézzük is meg a tetőtéri üldözős jelenetet egy pillanatra, mert ez egyébként sok szempontból nagyon fontos a filmben. Miért kérdezted meg, hogy van-e tőled tükör?
Mert most igazából az is csodálatos ebben a filmben, hogy akár rendszerűen nézi az ember, újabb és újabb mélységeket, új utalásokat lehet észrevenni, hogy tulajdonképpen minden részlet mennyire ki van dolgozva, és igazából, mikor legutoljára néztük, akkor ugye néztem ezt a tükrös vonalat, ami végigkíséri a filmet, és itt ezt eddig nem vettem, és itt még itt is van ez a tükör, ami tulajdonképpen mindig egy másik jelentéssel bír, vagy nem is az, hogy tükör, tükröződések. Mm-hmm. Ezek állandóan, mert igazából Ha jól emlékszem, valahogy így lehetne ezt megfogalmazni, hogy a tükör az mindig egyfajta ilyen visszaigazolás a te létezésedről, vagy arról, hogy érzeked a te létezésedet. Uh-huh. És ez mindig arra figyelmeztet, hogy ez nem mindig így van, tehát ez állandóan. És ráadásul ugye azzal is játszanak, hogy ez a tükör ez mindig más, tehát vagy torz, vagy homorú, vagy gömbörű, vagy a kanálba elgörbül.
Vagy akár átmászik a bőrödre és átveszi a hatalmat fölötted.
Igen, van, pontosan, aha, pontosan. És itt is volt egy ilyen tükrös utalás. Aha.
Mi az, ami még annyira érdekesebben jelen ebben? Nekem ez a film elején látható az a jelenet. Aha. Nekem ugye nyilván az egyik alap az, hogy hú, de zöld itt minden, és mennyire le van pukkanva minden, és mennyire a kilógó kábelek, a sötét, stb. Hogy együtt néztük a filmet újra, és tök érdekes volt az, hogy ugye ez a... Én megnéztem az új Matrix filmet, a legutolsót, uh-huh, nem kellett volna. Hogy ott például feltűnt az, hogy ott abszolút nem ennyire zöld a kép. Uh-huh. Itt az, hogy ennyire zöld a film, és nem mindenhol ennyire zöld, az mit akar itt szerinted kihangsúlyozni?
Nem mindenhol zöld a film, de mindenhol zöld, amikor a Matrixban járunk. Uh-huh. Tehát ez igazából a Matrixot jelzi le, és azon kívül, hogy itt segít tájékozódni, ez egyfajta szindramaturgiai effekt is. Uh-huh. Egyébként tök erős a szindramaturgiája a filmnek, ami azért érdekes, mert hogy a zöld egyébként a természet színe, csomó uh-huh szempontból a békének, a megnyugvásnak tud lenni a színe, de hogyha nincsen természetjelen, már pedig a Matrixban elég mesterséges a környezet mindig, akkor viszont egy ilyen idegen szín, sokszor most kicsit az órai tananyagot mondom vissza az egyetemről, de az kicsit a betegség, a mérgezettségnek a színe tud lenni. Aha. És majd biztos beszélünk arról is, hogy itt ilyen képregényes utalások is vannak, és például, hogyha csak belegondolunk, hogy a Mask, a Hulk, a Shrek, ők mind ugye azért zöldek, mert egyfajta valami rossz változata jön uh-huh maguknak, és itt is kicsit erről van szó, tehát végig szerintem van egy ilyen idegenkedő érzésed attól, hogy ez a világ, ez olyan, mint a valóságos, amit úgymond ismersz, csak iszonyú zöld. Uh-huh. És akkor ehhez képest vannak eltérések, a két legfontosabb az a valóság a Matrixon kívüli, ami meg egy nagyon hideg kék. Egyébként az is tök jó, hogy az nem egy barátságos dolog, hiszen azt nincsen megnyugvás, a Matrixban lenni is szar, a valóságban is lenni is szar, küzdeni kell. És a kék is egy ilyen barátságtalan kék, ráadásul iszonyú sötét, nagyon ilyen, tehát igazából ez a sötétség szerintem azért van jelen végig a filmben, hogy a misztikusságát erősítsék. És akkor van még egy dolog, hogy van a steril világ, az pedig a program, amiket ők írnak, amikor megy a kung fu.
A dojo harc.
A dojo harc, meg amikor mennek a piros kanapé, uh-huh, fehér hátteres világba, azok tulajdonképpen nincsenek elszínezve, az a
steril. Az steril, aha.
Ja.
Ugye a kék és a zöld hangzott el, mint szín, de hogy van még a piros, ami egy ilyen külön funkciót lát el a filmben. Ezt, mikor néztük a filmet, akkor is domáltuk, hogy érdekes, hogy a piros szín még az, amire mint egy külön figyeltek volna az alkotók, hogy bizonyos estekben emeljék ki, vagy használják. A pirosnak mi a funkciója ebben az esetben? És aztán rátérjük majd, hogy ezt miért hoztam fel ezt a kérdést.
Hát a piros, igazából azért is mondom, hogy pontos a szindromaturgia, mert például ugye a zöldnek a komplementer párja a piros, a komplementer az azt jelenti, hogy amivel jól működik együtt, itt például látjuk a sárgát a lilával, az egy jól működő aha színpár, ilyen a kék meg a sárga, a zöld meg a piros főleg, és akkor ugye ráadásul, hogyha a két komplementer találkozik, akkor azok nagyon kiugranak uh-huh egymáshoz képest, ezért is tök jó választás a piros a tablettánál, a piros ruhás nőnél, és még hol tűnik fel?
Sokszor az arcok megvilágításánál ez egy ilyen pirososabb az arca sokszor a karaktereknek. Azt mondjuk, hogy ne olvasszik talán.
Igen, mert amúgy egyébként ezért is, mert tulajdonképpen jó, hogy nem egy ilyen homogén zöld, hanem mindig vannak valami finom ellenpárok, de ezek talán a fő dolgok, és közben azért is jó, mert a pirosnak a jelentése az megint jól működik.
Uh-huh. Megnézzük akkor a pirulás epizódot?
Igen, még annyit akartam mondani erről, hogy amúgy azt hallottam ma, hogy ez valójában még a producerek meggyőzésénél egy pilot volt, és ezt forgatták le.
Ezt küldték el a producereknek.
Igen, és aztán ezt egy-egybe bekerült a filmbe, ami szerintem ilyen iszonyú ritka, mert ez jellemző, hogy ilyen pilotokat forgatnak, de aztán végül is abból tanulnak úgymond az alkotók, és aztán újra forgatják. Egyébként például meg lehet nézni a YouTube-on a Kontrollnak a pilotját, egy 5 perces verziót, az iszonyú vicces valami alagút férgek, vagy nem tudom ilyesmi címmel. De itt ebből látszik, hogyha ez volt a pilot, akkor elképesztő, hogy mennyire tudatosan készültek erre a filmre a Wachowski testvérek. Mert hogy minden annyira már olyan, mint egy igazi filmben, hogy összetéveszthető, tehát igazából ezért nem is gondolná senki, hogy ez egy pilot volt.
Nekem ami még egy utolsó gondolat, ez itt az előbb néztünk, ami nekem egyből feltűnt, tudod mi, van az a rész, amikor a Carrie-Anne Moss így odarúgja a széket az egyik rendőrre. Az annyira klasszikus hongkongi akciófilmtól, ez a székrúgás. Ha belegondolsz egyébként, az ember szerintem, hogyha verekszik, az általában akkor egy széket így felemel és szétveri valakinek a hátán. És ez a úgy rúgom a széket, hogy az más, effektíve a rúgást az egy ilyen támadásra érjen fel, ez egy ilyen klasszikus hongkongi megoldás. Ugye lehet, ugye azt mondtuk is, hogy az egyik legismertebb hongkongi harc koreográfus dolgozott a filmmel. Nézzük is meg akkor az egyik legfontosabb jelenetet a filmből szerintem. This is your last chance. After this there is no turning back. You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Ami nekem feltűnt, és eddig soha nem vettem észre, a vihar, meg az esőhang, meg a mennydörgés, az miért kell egy effektíve zárt térben történő jelenet hátterébe? Vajon?
Szerintem ez is egy ilyen noáros megoldás, én azt gondolom, ahogy te is utaltál rá. Nem tudom, szerintem ez valahogy egy érdekes szituáció, hogy kint valami egészen más dolog történik, mint itt bent. Tehát, hogy kint esik az eső, miközben itt valakiben világok omlanak össze és épülnek fel. Szerintem ez egy jó kontraszt.
Amikor néztük a filmet együtt, emlékszem, hogy pont azt dumáltuk, hogy van az a rész ebben a jelenetben, hogy ugye a nasztenekről tükröződés, azt elég sokat használják a trilógiában, mint ilyen gimmicket. És itt van egy olyan rész, amikor azt lehet látni, hogy a Morpheus két tenyere nyitva, és a nasztemekbe azt lehet látni, hogy egyikbe a piros, másikbe a kék pirula. Yeah. És azt mondom, dumáltuk, mikor néztük, hogy ez alapvetően, ha ezt ma csinálná valaki, ez ultragagyinak hatna, de itt valahogy mégis működik.
Hát ez ilyen amatőr, kezdőfotós kedvenc témája a napszemüveg tükröződés. Hát szerintem azért működik ez, mert valójában itt tök érdekes szituáció az hogy végre találkozik ezzel az emberrel, akit keres, iszonyú régóta, azt látjuk korábban, hogy ő már kutatja itt a tamot, és nem a szemébe tud belenézni, hanem a tükröződésbe, amiről most az előbb beszéltünk, hogy ami igazából a létezésének egyfajta kivetülése, vagy bizonyítéka lehetne. És most ezt látja a Morpheus szemei helyett. És amúgy egyébként egyre beljebb megy a tükröződés, és a végén már csak a tükröződést látjuk, a két utat. És az is tök érdekes, hogy a végén csak a piros tenyérnél látjuk, hogy a piros tabletánál látjuk, hogy oda nyúl. A másik nem tükröződik. Aha. Nyilván, mert hogyha azt választaná, akkor tehát ott válik szét a legjobban ott a végén a két út, hogy ha a kéket választanak, akkor az egész nem történne, akkor nem is nyúlna, stb.
Szerintem miért lett ez ennyire kultikus jelenet?
Hát szerintem az van, hogy nagyon sokan tudnak azonosulni ezzel az érzéssel, amit a Matrix felvet, hogy ezzel a kérdéskörrel, és itt csúcsosodik ki ennek a kérdéskörnek a kibontása.
Uh-huh. De egyébként melyik pirulát vetted volna?
Én mind a kettőt.
van még egy fontos pont is, egyébként ugye az első jelenetben, amit néztünk, amit ugye pitcheltek is a Wachowskik, ott már volt ebből egy rész, ugye ez a közismert bullet time megoldás. Aha. Ugye azt lehet látni, hogy az elején, amikor a Trinity rug egyet, akkor a levegőbe egy pillanatra megáll a mozdulatsor, és a kamera így körbe megy körülötte. Nyilván ez volt az a technikai újítás, ami mindentől megkülönböztette a Matrixot, amit eddig láttunk. De van egy ennél is fontosabb jelenet, ahol ezt visszahozzák, szóval azt nézzük is meg. Na, miért lett ez a modern akciófilm történelme egyik legfontosabb jelenete?
Hát mert nagyon sok minden mesél egyszerre.
Hát annyit mesél el, hogy egy ember elhajol a golyó elől.
Hát igen, de hogy? Mármint szerintem az, ami jó benne, egyrészt, hogy ezek a bullet time-ok, ezek azért nem öncélú akció effektek, mert ezek igazából arról szólnak, hogy ők, mint a Matrixon kívüliek, a Matrixon belüli teret és időt máshogy tudják kezelni. Tehát ők azt tudják egy másik síkon irányítani. Ez egyfajta kívülállóságokat jeleníti meg. Másrészt pedig az is nagyon érdekes, hogy most beszéltünk erről a képregény.
Persze.
Hogy ha jól tudom, akkor ők végig storyboardozták az egész filmet, és nagyon sokat merítettek a...
Effektíve két underground képregény rajzoló csinálta a storyboardjaikat. Az egyik például rengeteg X-Men képregényen dolgozott, meg Marvel képregényen, szóval ilyen szuperhősös akció dúsabb képregényekből jöttek, akik a storyboardokat csinálták.
Aha, ja. És ott szerintem nagyon jó rajzokat készítettek, gondolom én, amikhez ragaszkodtak, amik igazából egy-egy pózok, és ezt a filmben végig látjuk, hogy egy-egy póz, egy-egy pillanat van iszonyú jól kiemelve.
Hát nyilván az van, hogy nekem készült el, hogy tök durva az rémlik a Matrix hatásáról, hogy ez az jelenet, amit most megnéztünk, ez annyira népszerűvé vált, hogy mikor volt a Cheese nevű műsor az RTL-en, ami egy ilyen házi videós műsor volt, ilyen gag műsor, és nem a Revicki volt, de valami hasonló, nem fog eszembe jutni a műsorvezető, na mindegy, de a Beleznai Endrének volt egy része, hogy a Beleznai Endre játszott a Neót, és ezt a részt, amikor hátra hajol a golyó elől, ezt legalább 40-szer eljátszotta az egyik gagbe, és hogy megmaradt, hogy ez úgy mindenkinek megmaradt az a jelenet, és szerintem az volt ebbe a kulcs, hogy ugye 99-ben járunk, még a digitális átállás, meg az internet hajnalán vagyunk, de még a 20. században. Uh-huh. És annyira földön túlian modernnek hatott ez a jelenet, annyira, tehát ez volt nekem az első olyan akciójelenet, ahol azt mondtam, hogy hú, ez már valami számítógépes dolog, nekem még ugyancsak Pentium 3-ason van, azt tudja, ilyet nem tud, de hogy ilyet még biztosan nem láttam sehol soha.
Yeah.
És hogy érdekel, hogy ezt egy akkori technológiával hogy lehetett egyetlen megcsinálni, mert ma már ugye bármilyen meg lehet csinálni számítógépekkel, de az akkori technológia ezt még nem tette lehetővé. Operatőleg ez miért volt annyira nehéz jelenet?
Ja, hát amúgy ezt én sem értem, hogy 98-ban ezt, hogy a francba tudták megcsinálni. Néztem egy ilyen interjút ezzel a csávóval, aki ezt csinálta, ez a CGI supervisor, vagy nem tudom, hogy hívják őt, a titulusát, és igazából az van, hogy akkoriban az ő állítása szerint a technika már kész volt egy ilyen mutatványra, csak senkinek nem jutott eszébe ezt így létrehozni, és az a Wachowski testvéreknek volt az álma, és jó emberhez fordultak, aki ezt meg tudta csinálni, de az biztos, hogy minden addig én túlmutatott. Lehet, hogy más is csinált volna hasonlót, de nem így, nem ebben a formában.
Ugye ennek azt mondom, a technikai háttere az, hogy ha jól tudom, hogy ezt részben úgy csinálták, hogy gyakorlatilag leraktak rengeteg kamerát így egymás mellé.
Álltak 120-at, igen.
120 kamerát?
Hát 120 fényképezőgépet pontosabban.
Aha.
Vagy egyesek szerint 99-et, nem tudom, valójában lényegtelen. És ilyen iszonyú pici időeltaladással exponáltatták őket.
Szóval azt jelenti, hogy mindegyik kamerát egy kicsit később lőttek, szóval egy kicsit később indult el a felvétel?
Hát igen. Azt mondtam, hogy nekem igazából az nem tiszta ezzel kapcsolatban, hogy hány fotót csinált, csak egyet, vagy többet egy fényképezőgép, de az biztos, hogy mint egy ilyen nagyon gyors, mint egy, amikor végig egy ilyen gyutacs, úgy exponáltak a fényképezőgépek, és akkor azokat a képeket, amik készültek egymáshoz nagyon közel, azokat összemorfolták. Tulajdonképpen ez csinálta a számítógép, meg nyilván a zöld hátteret kicserélte az igazi háttérre, azt legenerálta, a fényképezőgépe, mondjuk, hogy belátszott, azt ki kellett szedni onnan. De,
szóval ez már úgy hangzik, mint egy mai modern utómunka egy kicsit, mint most mondtál.
Igen, igen, szerintem. Akkoriban ez a zöld háttérben ilyen típusú, ilyen szintű utómunka, az nem volt jellemző. Ha.
Azt is úgy tudom, hogy egyébként, hogy ugye azt hiszem egy másodperc az 24 frém.
Igen, igen, igen.
Itt meg azt hiszem egy másodperc az 12 000 frémet jelentett.
Igen, ezt én is olvastam, ezt nem értem sajnos. Hát, igen. Hát gondolom, vagy szerintem ez egy ilyen jó hangzó adat, amit így szoktak mondani. Tehát szerintem mi az egy 12 ezred? Mondom, azt akarja mondani, hogy amíg a Neo ezt csinálja, addig az valójában a másodpercnek egy 12 ezred része. Nincsen viszonyítási alapunk. Aha. Tehát az van, hogy annyira gyorsan mozog, hogy igazából nem tudom ezt megmondani, úgyhogy ez jól hangzik, de fogalmam sincs. Nem tudom, hogy számolták ki. Lehet, hogy így van, de én ezt most így nem hiszem el.
Szerintem mi az, ami szóval ennek a filmnek a hagyatéka olyan szempontból, mik azok a amik később is visszajöttek és megmaradtak az akciófilmben, még szerintem egyetlen a Matrix hatása, ami később is érezhető volt. Nyilván a John Wick filmeket szokták felhozni, de a John Wick filmeknél azért az áthallás, hogy a John Wick filmekben ugyanúgy Keanu Reeves szerepel, meg Lawrence Fishburne, az a Chad Stahelski rendezte, aki a Keanu Reevesnek volt a dublőre a Matrix filmekben. Itt látok áthallást, de látsz-e valami mást, ami nagyon jellemző a Matrixra, és később amúgy itt-ott szintén más filmben is visszajött?
Hát szerintem most az, hogy akciófilm, igazából az a jó ebben a Bullet Time-os jelenetben is, hogy azért ütött ekkorát, azért lett ekkora sikere, meg hagyatéka, meg mindenki emlékszik rá, mert hogy iszonyatosan illet abban a jelenetben, nagyon pontos volt, és igazából előbb született meg a gondolat, mint a technikai megoldás ezzel kapcsolatban, és ez az, amit egy csomó akciófilmnél elfelejtenek, tehát azon, hogy jó, akkor van egy iszonyú egyszerű történet, és akkor utána karaktézunk, közben karaktézunk egyet. És akkor az majd lesz valahogy, annak van egy akciórendező, és akkor majd innen meg onnan, meg amonnan. És ezt egyébként a Matrix nagyon sok szempontból forradalmasította, hogy ennyire átgondoltak, meg ennyire igazából tulajdonképpen az akcióképek köré építették fel a filmnek a struktúráját, és egyeztették közben a filozófiai háttérrel. De, és én emiatt nem a John Wick-et mondanám, hanem sokkal inkább például az Inception-t, ami szintén egy nagyon akciódús film, de annak a gondolatisága az, ami meghatározza annak a technikai megoldásait. Tehát ott is iszonyú emlékezetes, ahogy ránk dől a város, de az attól emlékezetes, hogy addigra már nagyon gondolok valamit a filmről, meg ennek az egésznek a film állít egy elméletet, és arról is nagyon sokat gondolok, meg érdekel, és ahhoz képest, hogy rám dől a város, akkor az betalál. Aha. És nem csak úgy valami...
Random dolgok felrobbannak.
Igen.
Ha már egyébként az elméletisége a filmnek, te hogy érzed mert amikor néztük együtt a filmet, mert együtt néztük meg hétvégén, abban egyet értettünk, hogy egy dolog az kicsit kilógott a filmből, ez a profécia rész. Tudod, hogy Neo a megmentő, ő lesz aki majd elhozza a felszabadulást és a jövőt. És nyilván ezt a másik két film ezt jobban kibontja ezt a részt, de hogy azt dumáltuk, hogy ez kicsit kilógott a filmnek az ilyen science fiction részéből. Te hogy látod, hogy ennek a filmnek a megítélése jobb lenne, hogyha nem készült volna el a másik két film?
Igazából az van, hogy szerintem annyira komplex az a világ, amit ebbe a 90 vagy nem tudom hány percbe, de nem sok, hány perc.
Két órás, azt hiszem így is, igen.
Na, szóval annyira komplex az a világ, amit ebben a két órás filmben felépítettek, hogy az egyszerűen sírt és könyörgött a folytatásért, meg ennek a kibontásáért. Nem biztos, hogy jó irányba mentek el, nem tudom, mi volt a háttérben. Én sokkal inkább szerettem inkább kiegészítő filmként emlegetett Animatrixot, ami nem ezt a konkrét történetet viszi tovább, hanem ebben a létező világban csinál meg párhuzamos, vagy nem párhuzamos...
Antológia sztori igazából, meg különálló kis animációs történetek vannak benne.
Igen, 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 nagyon ajánlom mindenkinek, különösen úgy, hogy az abban tárgyalt ügyek, azok megint nagyon aktuálisak az AI miatt. Például az egyik kedvenc részem belőle az, ahogy ugye azt állítjuk, hogy a mesterséges intelligencia az már érezni is tud szinte, és itt már egy olyan tovább gondolása van az egyik részben, hogy oké, ha a mesterséges intelligencia, aki tud érezni is, azzal összevesztünk, akkor hogyan tudnánk őt újra magunkhoz babusgatni, és iszonyú érdekes megfejtései vannak ennek. Én inkább azt mondanám, mint hogyha valaki nem látta még a folytatásokat, akkor inkább ezt nézze meg, mint a trilógia többi részét.
Szóval azt ki lehet jelenteni, kicsit az rontott a Matrix élményén, hogy a második, harmadik filmben túl sokat foglalkoztak a Matrixon kívüli része?
Hát,
nekem legalábbis én szerintem igen. Ez van. Nekem engem ez volt, én elkezdtem nézni az összes filmet hétvégén. Bevallom, hogy nem annyira volt jó élmény, mint az első film. Az első filmnél azt éreztem, hogy oké, azok a Sentinel csápos robotok, azok most már elég szarul néznek ki, az a CGI-mivel készült, de hát 25 éve CGI-ról beszélünk. Uh-huh. De mellette mondjuk például, amikor nem tudom, felrobban az a nagy üvegépület a felhőkarcoló a Trinity mögött, az még mindig annyira baromi jól néz ki, hogy öröm látni. Viszont a többi filmet látva kicsit azt éreztem, hogy engem is inkább ez a rész érdekelt volna a Matrixnak. Uh-huh. Hogy te is mondasz, hogy az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolata. Uh-huh. És egy kicsit a többi film ugye elment egy ilyen filozófiai, az idő egy kör valójában, és minden csak ismétlődik, és körbe-körbe megyünk állandóan, és igazából nem vagy te proféta, nem vagy te semmi, hanem ugyanazokat a köröket futjuk újra és újra, egy kicsit másképpen. Uh-huh. Egy kicsit erre ment ki a trilógia vége. Uh-huh. Te miből néztél volna még többet akár a Matrix-szal kapcsolatban? Hogyha mondjuk te döntettél volna, hogy melyik részét kéne jobban kidolgozni.
De most már egy kicsit azt mondod, hogy ezt a profécia vonalat vitték tovább, miközben az a szinte az egyik leggyengébb vonal az eredeti filmekben.
Igen. Hát inkább úgy mondanám, hogy azt vitték tovább, de közben egyébként utána rá is cáfoltak az egész profécia vonalra, hogy igazából, ja, hát amúgy ez se profécia, mert ezt is a robotok teltek ki.
Hát akkor igen, akkor ezt gondolom én is.
Aha, hogy kicsit ugye a felütését elcsapták, hogy igazából így, ez egy kicsit súlytalan volt az egész Neo, te vagy a kiválasztott típusú narratíva. Igen.
Meg azért itt azt szerintem, lehet, hogy nem annyira rossz filmek, de hogy iszonyú magasan volt a léc. Uh-huh. Ráadásul a Matrixnak, az eredetinek nagyon nagy erőssége az, hogy iszonyú kíváncsi leszel a film közben, amikor nézed. Mert hogy így gyakorlatilag a semmiből épül fel, és így jönnek a kérdések folyamatosan benned, hogy mi ez, hogy van, és nagyon izgulsz, egyrészt a szereplőkért, másrészt pedig azért, hogy megértsd, hogy mi ez a világ. És tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy már ebben a világban vagy, de már nincs mit megtudnod, akkor már csak az akció marad meg, a kamionokon ugrálás az autópályán. De most lehet, hogy sarkosan fogalmaztam.
Hát egyébként ez a második filmnek egy fontos jelenete.
Ja.
Te is kedveled a szőke rasztai kerpárt a második filmben?
Igen, szerintem mi játsszuk majd a következőben.
Jó, Kristóf, hogy a végre még arra legyen kíváncsi, hogy szerintem mi az, ami ugye beszéltük azt, és ez tök jó, hogy mondtad, hogy a funkciója egy harcjelenetnek, hogy a Matrixban minden harcjelenetnek volt ténylegesen narratív funkció, nem pedig csak annyi, hogy na, még van fél óránk, ha verekedjetek. Mi az, ami szerinted a mai akciófilmekből egy kicsit hiányzik, és ebben megvan, és amiből több kéne? Mi az, ami mondjuk mai fejjel is példát mutathat egy filmesnek, hogyha mondjuk egy olyan stúdiófilmet szeretne csinálni, mert ugye ez is, erről is beszéltünk annak idején, hogy nagyon ritka az, hogy egy stúdiófilm egyszerűen lesz kassza siker, uh-huh. és kritikai siker is, mert azért a Matrixot olyan emberek is dicsérték, akik azért nem blockbuster rendezők. Vagy hát nem feltétlenül blockbuster rendezők. Uh-huh. Lásd például Quentin Tarantino, aki el is mondta, hogy a 92-től 2009-ig tartó időszakban ez egy kedvenc filmje.
Uh-huh. Tehát tulajdonképpen ne úgy gondoljanak az akciójelenetekre, mint egy ilyen kötelező átvezetésre, hanem hogyha akciófilmet csinál az ember, akkor ahogy erről beszéltünk, épüljön a köré, akkor a filmnek a vizualitása, a dramaturgiája, stb. Szerintem ezt csináltak ők iszonyú zseniálisan. Szerinted?
Én nekem érdekes, hogy a szín használat, ami nagyon megmarad. Hogy én nem tudom, hogy a Torny volt hasonló a zölddel, láttad a Green Knight című filmet?
Láttam.
Na, ott éreztem utoljára modern filmnél ennyire a zöldet, mint erős szint egy filmben, de ott azért mégiscsak egy erdőben kószálnak másfél órán keresztül, és ott ilyen szemben érthető a zöld szín használata, de nekem az volt az ilyen nagyon máig ilyen feltűnő, hogy hogy ennyire erős, sajátos, esztétikai stílussal rendelkező akciófilmet tök keveset láttam. Most mondok egy nagyon hülye példát, Sin City.
Uh-huh, yeah.
Na, ott van, ami nem is akciófilm, inkább ugye a képregény adaptáció, de ott nagyon ki van találva az, uh-huh. hogy 3-4-féle színt használnak igazából, és alapvetően fekete-fehér, de van, ami piros, meg van, ami narancssárga, meg van, ami zöld, de hogy alapvetően ezek a színek vannak. És nekem a Matrixban, mikor újra néztem, megint ez volt meg, hogy úristen, tudok-e mondani olyan modern filmet, sorozatot, bármit, ahol ennyire fontos, és ennyire jól is nézik ki a színhasználat. Animációban tudnék egyébként, uh-huh. de hogy nagy játékfilmben nem jut eszembe semmi, ahol ennyire ügyesen játszanak a színekkel, legalábbis úgy ügyesen, hogy nem szájbarágos már egy picit. Neked eszembe jut ilyen?
Igazából még most nagyon jó felsorolás csináltál. Szerintem még, ami ide sorolható, az például az Amelie csodálatos élete, ott is az is egy ilyen zöld világ, amiből időnként kikiugrik az éppen fontos képjelem. Más nem annyira. Szerintem ez ritka, hogy ennyire pontosan tudnak felépíteni egy ilyen univerzumot. De egyébként még így, ha az akciófilmet kérdezed, akkor még az is iszonyú jó, hogy ezt a hongkongi vonalat azt olyan szempontból vitték tovább, hogy ezek nem kaszkadőrök verekednek, és mert amikor mondjuk akciójelenetet forgatunk, akkor mindig az van, hogy akkor szinte minden ütésnél
hátulról kell venni a színészt.
Hátulról kell venni, innen veszük a színészt a feje mögül, hogy ahogy előtte, akkor azt ne lássa a gép, mint hogyha csak elég csak így csinálnia, csak olyan, mintha megütötte volna. De itt pedig ugye ezt a hongkongi tradíciót erősítették, hogy tág képekben, ahol minden látszik, és hosszan kitartva verekednek egy csomószor, az igazi színészek, igazi koreográfia alapján. Ugye a leghíresebb példája ennek az a Jackie Chan filmek, aki tényleg szinte alig tett bele vágásra vele. Pont az akció jelenetek a leglassabban vágott részek, mert ő mindennel akar csinálni igazából. Uh-huh. És szerintem ez egy óriási tisztelet a színészeknek, óriási tisztelet jel ezért a színészeknek, hogy ezt megcsináltak.
Azért az neked is feltűnt egy picit, nem, hogy a ruhák, a klub jelenetek azért mindig elég erősen arra utalnak, mint hogyha itt a készítők nagyon sok ilyen BDSM buliba jártak volna.
Ja.
Ugye? Ez egy mellékes dolog egyébként, hogy az egyik Wachowskinak a felesége egyébként egy ilyen BDSM artist egyébként, szóval hogy azt ők is elmondták, hogy ők ennek a szubkultúrának eléggé szerves részét képezték.
Aha.
Valahol egészen zseniális belegondolni, hogy amit gyerekként azt néztük, hogy azt a bőrruhák, a napszemüveg, meg ilyesmi. Megnéztem a Matrix 3-at, ott már effektíve ilyen szopómaszkos arcok verekszenek kb. És hogy így valahol szerintem ez volt a zseniális a Matrixban, hogy olyan underground, vagy ellenkulturális, vagy szubkulturális dolgokat lakosgattak össze egy filmbe, amit még akkor nem voltak mainstreamek, és hogy a zene is ilyen volt, hogy ez az ilyen big beat, breakbeat-es, Crystal Method, meg Rammstein, meg ilyesmi, hogy annyira az ilyen sötét, industriális hangzást annyira jól megtoldotta a Matrixnak, hogy sokszor azon gondolkodom, hogy valószínűleg a Matrixban az is egy tök jó plusz, hogy nagyon szépen magába foglalta a 90-es évek végi ilyen popkultúrát, ami a digitális világban megérkezünk. Még annyi, hogy sokat beszélnek arról, hogy eltök szóba került, hogy remake-elnék a Matrixot.
Wow, de minek? Szerintem az a lényeg, hogy ez nem egy elavult film. Én nem érzem, hogy ezt rossz lenne nézni. Hogy fú, ez már nagyon ciki, ez az effekt.
Azért volt egy-két olyan ilyen klasszikus, ilyen egysoros, azon röhögtünk, emlékszel, hogy azért vannak olyan közhelyek benne, hogy tudod, ez a megszoksz vagy megszöksz és társai. Hogy azért van egy-két olyan része a dialógusoknak, meg az ilyen Schwarzeneggeres egysorosoknak, amik már kicsit rosszul öregedtek azért.
Igen, de szerintem a remake-eknek nem az intellektualitása a jellemzője, hanem a másik irány inkább, de szerintem mondom, egy érettebb CGI parkot akarnak mögé rakni, én azt tippelném. És nem hiszem, hogy egy szerzői művészfilm, mert reformálnák át.
Szerintem se. Inkább az a kérdés, hogy vajon a Matrix sikerét az adta-e, hogy megelőzte technológiailag a saját korát, és most, amikor ez a technológia most már mindenki számára készen áll, vajon a mostani technológiával tudná a Matrix ugyanolyan hatást elérni?
Szerintem ennek a filmnek jót tett az, hogy korlátozott lehetőségeik voltak utómunka szempontból, számítógépes utómunka szempontból, és emiatt nagyon tudatosnak kellett lenniük, és ezek a korlátok igazából segítették azt, hogy még alaposabban kitalálják, és még alaposabban átgondolják, hogy mit kell, hogy hogy néz neki ez a legjobban. Én nem gondolom azt, hogy egy olyan világban, ahol már szinte bármit meg lehet csinálni, ott az alkotók inspiráltabbak lennének, mint 98-ban, amikor az a film készült.
Nagyon szépen köszönöm, Kisfi Futamis, ez egy fantasztikus végszó volt. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és nézzétek meg a Matrixot, ha még nem láttátok, ami nem tudom, hogy lehet, de ha valaki nem látta még az első Matrixot, legyen szíves, menjen fel az HBO Max-re, és nézze meg, mert tényleg szerintem a 20. század utolsó igazán fontos akciófilmje, meg sci-fi-je, meg filozófiai filmje, meg gyakorlatilag az egész ilyen digitális világgal kapcsolatos hozzáállásunkat talán első között dolgozta fel, ennyire könnyen hozzáférhetővé. Mert egyébként az benne a másik plusz szerintem, hogy miközben elképesztően sok filozófiai rétege van a reinkarnációtól kezdve, a transhumanizmuson át, a disztópikus jövőn át, egy csomó hasonló téma, ahhoz képest egyébként az átlagember számára is hozzáférhető film, mert ha nem akarod felfogni, miről szól, akkor is emberek felekszenek, és jól néz ki.
Igen. Ez benne egy másik nagyon jó, hogy annyira sok léjjelen működik, hogy igen, tulajdonképpen azon, hogy emberek verekednek, utána rájössz arra, hogy így, ja, mi van, hogyha ez a Matrix, utána az a következő szint, és aztán lehet egyre mélyebbre eljutni egészen ugye azok a filozófusokig, akiket én nem is annyira ismerek már, akiket emlegetnek.
Hát egyébként volt ez a Jean Baudrillard, aki ugye a Wachowskik el is mondták, hogy a stáb nagy részének kötelező volt filozófiai könyveket olvasni, sőt a Keanu Reevesnek megmondták, hogy addig nem kapod meg a forgatókönyvet, amíg nem olvasod el ezt a 4-5 könyvet, és nem tudod elmondani fejből, mi az a Matrix. De még egyszer köszönjük, hogy itt voltál, köszi a figyelmet. Most volt a Matrix 25 éves, mikor máskor, mint most kell megnézni újra. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!